kell magára. Éreztette vele, hogy szép lassan megöregedett, és nem sokára már csak arra lesz jó, hogy a Loire-ban pecázzon. A rendőrfőnök el lett volna ragadtatva a haja. Ne haragudjon, főnök, makogta Lutti bárpultra könyökölve. Nem tudhattam előre, hogy az a lány jól van. Itt maradjak? Várd meg a váltást, felelte a főfelügyelő. Gyerünk, Javert! Az autóban azt mondta. A bulvár de Courcellen menjünk. Megré a házszámokat, nézte a 42-es számú ház éppen szemben volt a Monceau Park főbejáratával, a kerítésrácsokat aranyozott nyilak díszítették, a parkból kihallatszott a gyerekek kiáltozása. Kék egyenruhás őr vigyázott rájuk, az épület meglehetősen nagy volt, a széles magas kapu mellett két férfi állt. Szinte maga előtt látta az ember a személyzetet, a fürge lovakat és hintókat, amint hajdanában behajtottak ebbe az udvarba, az istállók helyén ma már garázsok állnak, valóságos erőd. Megré így nevezte magában az efféle házakat, a kapus fülkében nem házmesterül, hanem libériás inas. Bizonyára nem bűzlött a pörkölt szaktól, a lépcső nyilván márványból van, a lakosztályok tágasak és magasak, a padlón finom szőnyegek, amelyek elnyelik a léptek zaját. Az előkelő negyed épületei már akkor mély benyomást tettek a főfelügyelőre, amikor először érkezett Párizsba. Errefelé az inasok csíkos mellényt viseltek, a szobalányok csipkefőkötőt, a parkban gyerekkocsikat tologató nevelőnők meg angol egyenruhát. Azóta egy-egy nyomozás során nem egyszer fordult meg ilyen helyeken, de mindig ugyanolyan zavarba jött. Talán egy kis agresszivitás is volt benne, de korántsem irítségből. Hosszú gyakorlat alatt megtanulta, hogy a házak lakói bizonyos értelemben szinte valamennyien érinthetetlenek. Nem mindegyik befolyásos személy, de igen magasrangú barátaik vannak, elég tehát, ha szólnak nekik, mint ahogy most Prieur is egyenesen a belügyminiszternél tett panaszt. Javert lassított, a kocsi szinte megállt, a főfelügyelő a foga között morogta a kis ringyója. Tudatában volt a tehetetlenségének, keserű lemondó hangon mondta. Menjünk a Quai de Orfèvre. A Quai de Orfèvren megteheti, hogy 24 órán át, vagy 2-3 napon keresztül is faggasson valakit, közben csak néhány pohár sör és egy-két szendvicset fogyaszt, és egy szalmazsákon tart rövid pihenőket, akárkivel megteheti, csak éppen ezekkel az emberekkel nem. Mademoiselle Nicole Prieurrel nem. Javert hallgatott, megértette, hogy ez a pillanat nem a legalkalmasabb holmi fecsegésre. Az ilyen előkelő úri lányok biztosan külföldre is utaznak, jutott hirtelen Megré eszébe. Tehát bizonyára Nicole Prieurnek is van útlevele. Következés kép a rendőrprefektúrán is található egy karton a fényképével. Ismerte jól azt az irodát, amelyikben zöld fémszekrényekben őrizték a betűrendbe rakott útlevélkartonokat. Valahányszor szüksége volt valamire, a szolgálatos tisztviselő mindig készségesen kinyitotta neki a fiókokat, de most alig ha tenné meg, hiszen Mademoiselle Prieurről van szó, más módon kell fényképet szerezni róla, igaza volt Alénnak, a lehető legsürgősebben szüksége van a lány fényképére. Megvan még Barnacle-kája? Kérdezte a főelügyelő. Barnacle elválna meg a feleségétől, mint a fényképezőgépétől. Van felesége? Különös, Megré már több mint 30 éve ismeri Barnacle felügyelőt, de soha semmit se hallott a magánéletéről. Aglegénynek gondolta. Lötyögős fekete öltönyt viselt, amelynek fényes volt a könyöke, kirojtosodott a manzsettája, és állandóan hiányzott róla egy gomb. Évek óta ebben járt, mindig olyan arckifejezéssel, mint akinek a vállát örökös balszerencse súlya nyomja, mint aki most özvegyült meg, és fájdalmát még nem enyhítette az idő. Barnacle már akkor is a bűnügyi rendőrségen dolgozott, amikor Megré először tette be oda a lábát. A főfelügyelő akkor Monsieur-nek szólította őt, és meg is maradt ennél a szokásánál. Mindenki így szólította, talán egy cseppet gúnyoros hangsúlyjal, mintha a Monsieur a keresztneve vagy a beceneve lett volna. Gré, amint beért az irodájába, becsöngette az öreg altisztet. Kérem, ha Monsieur Barnacle itt van, küldje be hozzám. Csökkent a forgalom az irodákban, és a folyosókon 6 óra felé járt már az idő, de a nap még magasan állt az égen, a szél még nem támadt fel, a függönyök mozdulatlanul lógtak az ablak két oldalán. Hivatott főfelügyelő úr, foglaljon helyet Monsieur Barnacle, mondta Magré. A felügyelő mindössze 2,5 évvel volt idősebb Magrénél. Vajon 2,5 év múlva Magrének is ilyen csügget lesz, az arca örömtelen és közönyös a tekintete, petyütt a bőre, görnyedt a válla? Vajon Barnacle sem volt mindig ilyen? Megnősült. Következésképp legalább egy kicsit szerelmes is volt valaha. Udvarolt egy fiatal lánynak, virágot vett neki, karonfogva sétált vele, és olykor megállt, hogy megcsókolja. Ez szinte elképzelhetetlennek látszott. Javel elmondta az imént, hogy ráadásul a feleségét még ma is könnyűvérű nőnek tartják a környéken. Gyakran tér haza későn, olykor nem is tölti otthon az éjszakát, úgyhogy a szolgálat után Barnacle készíti el a vacsorát, ő takarítja a lakást. Barnacle nem volt valami nagy koponya, annyi szent, de ha egyszer valami nyomra bukkant, a világ minden kincsért szem elől nem veszítette. Ráadásul szinte ugyanolyan észrevétlen maradt az utcán, mint Párizs tépett hirdetésekkel teleaggatott szürke falai. Szeretném megbízni valamivel, Monsieur Barnacle, mondta neki a főfelügyelő, de a megbízás veszélyes, ha odafönt megneszelik, még kényszer nyugdíjazhatják is. Ami csak annyit jelent, hogy 3 hónappal rövidebb ideig koslatnék az utcán. Semmi szemrehányás nem érződött a hangjából. Barnacle nem volt megkeseredett ember, nem haragudott senkire, nyilván még a feleségére sem. Vállalom a megbízatást, főfelügyelő úr. Egy fiatal lányt kellene lefényképeznie. Hogy hol, mikor és hogyan, fogalmam sincs, ezt is magának kell kitalálnia. Van gyakorlatom az ilyesmiben. Hát ez igaz, sokszor volt szüksége Barnacle kopott észrevétlen figurájára és fényképész tehetségére. Arra kérték, hogy készítsem fényképet egy gyanúsítottról, akkor lehorgonyzott valami olyan helyen, ahol az illető minden valószínűség szerint előfordul majd, és lejkájával a nyakában utcai fényképészt játszott. Ezek a fényképészek ugyanis egyre többen lettek a Champs-Élysées-n, a nagy körutakon, sőt, Párizs szerte mindenfelé. Barnacle még névjegykártyát is nyomatott, kitalált névvel, címmel, telefonszámmal, akár a hivatásosok és a járókelők kezébe nyomta. A lánya Boulevard de Courseyen lakik, és a Sorbonne-ra jár, van egy barátnője a Boulevard Saint-Germain-en. Boé doktor lánya a házszámukat megtalálja a telefonkönyvben, ezen kívül fogalmam sincs, hogy kihez jár, még hol tölti napjait. Van kocsi a lánynak? Ha van, nem lehet régi, mivel még csak 18 éves. A nagybátyja miniszteri tanácsos, igen, fontos ember, minden bizonnyal van kocsia és sofőrje is. Felhívom a figyelmét. Ha a házmesterhez fordul felvilágosításért, az rögtön értesíti a rendőrséget. A rendőrfőnök szigorúan megtiltotta, hogy ezzel a lánnyal foglalkozzunk. Nos, hát ez a helyzet. Hát, így talán egy kicsit hosszabb ideig fog tartani a dolog. Le tudná írni nagyjából a lány külsejét? Magré megadta Nicole Prior személy leírását. Ilyen jó időben, mint ez a mai, monologizált Barnacle. Van esély rá, hogy nem töltötte odahaza a délutánt. Ebbféle körökben későn vacsoráznak. Hát, talán még lesz annyi idő. Az ajtóból visszafordult szürke arcán valami olyan fintorral, amit mosolynak is lehetett volna nevezni. És ha valami kellemetlenség támadna, ne szóljon az érdekemben. Már úgyis régóta szeretném bemondani az unalmast. Magré nem tért magához a meglepetéstől. Barnacle, aki mindig egy mindenbe beletörődő birka benyomását keltette, most 3 hónappal a nyugdíjazása előtt, mintha átváltozott volna bikává. Gúnyos a nevete még ezt is hozzátette. Nincs rá joguk, hogy előbb küldjenek nyugdíjba, tartoznak nekem, érti? Tartoznak a pénzemmel, a jóisten tudja hány éve ki nem fizetett pénzemmel. Magré aláírta az íróasztalán sorakozó aktákat,